Azáltal, hogy belekerültem ebbe a produkcióba, azáltal, hogy lehetőségem volt a forgatás előtt több mint fél évig készülni, és új képességekre szert tenni, amik addig nem voltak, vagy voltak, csak nem tudtam róla. Ezáltal kiteljesedés megélésem van, hisz minden olyan új dolgot tanultam és csináltam a forgatáson, amit addig nem. Most már nagyon a fizikai síkon mozgunk, harcművészetek, lovaglás, lovon mindenféle mutatvány, vagy akár mindenféle kaszkadőr mutatvány elsajátítása. Ugyanakkor, ha arra gondolok, hogy még a forgatás elején nagyon szorongtam, hogy mit fogok tudni megmutatni abból a Hunyadiból, amire készültem. Tudom azt, hogy az a pont, amikor megugrottam azt, hogy ezt a megfelelést, meg ezt a szorongást félretéve elkezdtem tudni élvezni az egész élményt, vagy akár ha a filmes apró tapasztalatokról beszélek, hogy mik azok a technikák, amit a színész pont kamera előtt csinál, és az nem az, ami a színpadon van, hanem sokkal érzékibb, sokkal finomabb, sokkal közelebb áll ahhoz, amit akár az életben az ember csinál a mindennapokban. Mindenféleképpen ez egy hatalmas lehetőség volt, és most is hatalmas lehetőség, mert most, hogy kijött a sorozat, hát a türelem az egy nagyon nagy játékosom. Türelmes vagyok, hogy milyen vízhangja lesz a sorozatnak, nem csak itthon, hanem kíváncsi vagyok arra, hogy mit vált ki a külföldi publikumból, hogy hogyan tudnak azonosulni a karakterekkel, mert nyilván Hunyadi János története a magyar történelem egyik, és nem csak a magyar történelem, mondhatnám a román történelemben is egy kiemelkedő személyiség, de viszont, hogyha egy nyugat-európai ember, vagy egy francia, vagy brit, vagy bárki megnézi, akkor hogyan fog tudni azonosulni ezzel a történettel? Mi fog megmaradni benne? Miért értékes neki ez a történet? Ezekre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert nyilván mi más szemmel tekintünk az ő történetére, de teljesen másképp hat egy olyan személynek, akinek nincs köze mondjuk ehhez a történelemhez. Hunyadi egy olyan lehetőséget adott, ha le kell képileg rajzoljam, olyan, mintha azelőtt volt egy földút, és a Hunyadi által megkaptam azokat a kis macskaköveket, amiket így le tudtok magam elé rakni, és szépen egyenletesen vízmértékbe rakni, és akkor ezeknek a segítségével majd tudok lépni előre, és még előre, és még előre. És az, hogy most ez hova fog vinni, vagy egyáltalán mi várható, ez majd a jövő kérdése.
Mikor érezted azt egészen konkrétan, ezt a biztonságot, amit említettél? Tényleg a film, a kamera az egészen más, mint a színpad, tehát beléd mászik, a legnagyobb pontosággal kell alakítsál. Egyáltalán mennyire volt átlátható? A színházban tudod, hogy mivel kezdesz, mivel végzel. Viszont ez egy 10 részes monstrum sorozat. Tehát ez a biztonság mikor következik be a kamera előtt?
El kellett telnie kb. 2 hónapnak. Míg a színpadon, igen, ott lineárisan, vagy rendezőtől függ, hogy lineárisan haladunk-e a jelenetekkel, vagy sem, de a Hunyadi esetében teljesen fölfordult minden. Nem a linearitást követték a forgatások, hanem volt olyan nap, amikor reggel tegyük fel a 10. epizódnak az egyik jelenetét csináltuk, pár órára rá visszamentünk a 3. epizódhoz, utána visszaugrottunk a 6. epizód, majd az 1. epizódhoz, szóval ilyen értelemben ezek mind olyan ingerek voltak számomra, amik összezavartak. És nagyon féltem attól, hogy nem tudok megfelelni az elvárásoknak, azoknak az elvárásoknak, amiket a rendezők vagy a producerek kértek és láttak belém. És nagyon nehéz volt, mert még az elején azon gondolkodtam, hogy hogyan fogom megmutatni a fiatal Hunyadit, de 2 óra múlva már lehet, hogy a halálos ágyán fekszik a Hunyadi, és aztán visszaugrani egy fiatalkori Hunyadi, az nem volt hová nyúljak, nem voltak technikáim, nem volt úgymond semmi konkrétum, ami biztonságot adott volna. És ezek a negatív gondolatok, amik elterelték a figyelmemet arról, hogy én pont oké, hogy lehet, hogy a kamera előtt vagyok, és lehet, hogy pont egy kamera, két kamera átállás között agyalok ezeken, mert amikor a jelenetben vagyok, akkor nyilván ott vagyok fókuszban, de hogy a biztonság akkor jelent meg igazán, és akkor ült rá a jelenetekre is, amikor két kamera átállás között észrevettem azt, hogy én most nem azon fókuszálok, hogy a következő jelenetben mit kell csináljak, hanem hogy hogyan szeretné vajon a rendező, hogy csináljam. És ergo nem adom meg magamnak az idejét annak, hogy egyáltalán most ne azon gondolkodjak, hogy XY most mit gondol rólam, vagy XY vajon hogyan szeretné, hogy én ezt a jelenetet megcsináljam, hanem inkább fordítsam az időt, meg a gondolataimat magamra. Lélegezzek, és amikor azt mondják, hogy a kamera forog, és action, akkor ne megfelelésből szólaljon meg az a szöveg, hanem adjam meg annak az idejét. Akkor szólaljon meg, amikor épp meg akar szólalni, és ez alatt azt értem, hogy amikor kimondta a rendező, hogy action, akkor csak néztem ki a fejemből, körbenéztem a térbe, a díszletbe, mik vannak itt, wow, van most itt, ahol ülünk, van itt egy hangszer, és akkor így időt adni, hogy vegyem észre, hogy hol vagyok, milyen a körülmény, a kontextus, ami körbevesz. Ott van a szereplő, aki a Szilágyi Erzsébet, és ő most azt játsza, hogy sértve van, mert visszajött Hunyadi Milánóból 3 évig szó nélkül ott volt, nem válaszolt a levelekre, és közben a főhősnek belül az van, hogy ő most fél, mert el kell mondania a feleségének, hogy ő megcsalta, ő szembe ment az esküvel. És ez legyen belül, és ne pedig az legyen, hogy technikán gondolkodok, hogy oké, kamera forog, action, és onnantól kezdve tudom azt, hogy a kezemet így fogom tenni, úgy fogom tenni, föl fogok állni, elmondom a szöveget, mert akkor gyakorlatilag olyan, mintha a technika átvette volna a vezetést, és helyette a megélés az a háttérbe szorul. Pont ez a jelenet volt, és itt kb. 2 hónap telt el, amikor már annyira belefáradtam a sok gondolatnak a túlgondolásába, meg az, hogy vajon ki mit vár el tőlem, nagyon elfáradtam, és nagyon fáradtnak éreztem magam. Azt mondtam, hogy elegem van ebből, élvezni szeretném csak. És teljesen mindegy, hogy most amit fogok csinálni, az jó vagy nem, hisz ott van kint a rendező, ő nézi a képet, és ha neki bármi nem tetszik, akkor ő azért van, hogy szóljon, és azt mondja, hogy max újra vesszük, vagy itt, ennél a résznél, ennél a mondatnál változtass. Emlékszem, hogy amikor meg tudtam engedni magamnak, hogy így elengedjem ezeket a megfelelési kényszereket, hát az egy hatalmasan felszabadító érzés volt. Kb. Olyan, mint amikor az ember így felsóhajt, és így, mintha lepörögnének, meg lehullannának azok a fölös súlyok, amik addig rajta voltak, és sokkal könnyedebb leszel. Én nekem ez volt a megélésem. Nálam ez volt az, amikor fejben levést elengedtem, és akkor kezdtem figyelni arra, hogy milyen érzelmek vannak épp abban a díszletben, abban a térben, a partnerem mondata hogy hat rám, milyen érzelem jelenik meg, és ahhoz az érzelemhez kapcsolódjak, és abból az érzelemből szólaljon meg az a mondat. És amikor képes vagyok figyelni saját magamra, testemre, akkor azt gondolom, hogy nem csúszhatnak ki a dolgok. De addig, amíg fejből akarom megoldani technikából a dolgokat, lehet, hogy beválik, de sok esetben teljesen más lesz a kép, amit kívülről lát a néző.
A színházat tényleg teljes mértékben el kell felejteni ilyenkor? A színpadi színészt?
Nekem ugye nem volt akkor a filmes tapasztalatom, mint a partnereknek, mint a kollégáknak. Csak ahhoz tudtam nyúlni, amin van. És nekem csak a színház volt, úgyhogy a színházhoz nyúltam. Nyilván annó én részt vettem így az egyetem keretén belül egy ilyen filmes workshopon, amit Kincses Réka vezetett, meg mesteri, magiszteri másodikos voltam, amikor benne voltam egy másik filmben, a Patthelyzetben, ott is azért már kaptam egy kis betekintést, mert ilyen téren egy nagyon jó előkészítő volt a Hunyadira, viszont az akkori megélésem az pont az volt, hogy ott, amiket csináltam, vagy ahogyan próbáltam megoldani a jeleneteket, az nagyon színpadi színészből oldottam meg. Hunyadi azért volt jó, mert nagyon sokan voltak benne. Nekem a forgatás megkezdésével gyakorlatilag folytatódott a felkészülés, mert úgy fogtam fel az egészet, hogy oké, ezzel most nem ért véget semmi, hanem megkezdtük konkrétan, kézzelfoghatóan a munkát, de hogy én nem vagyok kész, én nem vagyok tökéletes, nekem tanulnom kell. És nagyon fantasztikus volt így a kollégákat nézni, hogy ki hogyan dolgozik kamera előtt, hogy dolgoznak a magyar színészek kamera előtt, hogy dolgoznak a cseh, a szerb, és fantasztikus volt lesni, és imádtam még azt is ellesni, amikor két kamera átállás között, amikor igazából semmi dolga nincs a színésznek, csak várja, hogy ismét jelenetbe kerüljön, néztem a színészt, hogy mit csinál, és hogy csinálja, és hogy tartja meg magát, nem az van, hogy fecseg, és megy ki az energia, és elfárad, hanem végig fókuszáltan benne marad abba az állapotba, és visszamegy. Szóval ilyen téren ez az előbbi megélésem, hogy az első két hónapban szorongás volt, meg minden, igen, az az a folyamat volt, amikor még keresgéltem én is magamat a kamera előtt, keresgéltem azt, hogy mi a módja annak, hogy ne rengeteg energia menjen el, hanem tényleg azt az energiát visszafele tudjam vezetni, és azzal teremteni tudjak. És ezek mind azok a pillanatok voltak, hogy néztem, hogy te, Mátrai Laci, Ráde, Sérbédze, Töröcsik Franciska, Vivi, Rújder Vivi, hogy mindenki hogy dolgozik, és lestem, és tanultam. Ilyen értelemben nem csak Hunyadinak van megélésem szerint egy jellemfejlődése, hanem nekem is, mint Gellértként, hogy ott voltam, elmentem színpadi színészként, és igen, tudom azt, hogy milyen érzések voltak bennem, amikor elkezdtem a forgatást, és mik azok az érzések, amik azokat a negatív gondolatokat, meg érzéseket felváltották, és azáltal egy ilyen, mint amikor a repülő felszáll, tudod, van egy íve, egy fejlődése. De tény és való, hogy az alapok az a színpadi színészetből fakadtak.
De amikor jelentkeztél, jó kalandnak gondoltad? Próbáljam meg, lássuk mi lesz, vagy gondoltál erre?
Amikor én megtudtam, hogy van egy ilyen, akkor így a gyermeki én részem kezdett játszadozni, hogy fú, hát, hogyha ez tényleg akkora, amekkorának elmondják, akkor lehet, hogy elégséges lesz arra, hogy én kiszakadjak, nem csak Vásárhelyről, meg Erdélyből, hanem Magyarországról.
Erre vágytál?
Vágytam, uh-huh. Vágytam. Játszadoztam a gondolattal, hogy milyen lenne egyszer, most azt mondom, hogy a nagyokkal játszani, akár nyugaton. De ma már úgy vagyok, hogy ők is pont annyira nagyok, mint te vagy én, vagy semmivel se különbek azért, mert akár Hollywood, vagy bárhol megjelennek, ők is ugyanolyanok. És ez amúgy tök szép felismerés volt. Viszont a kezdetek kezdetén nagyon vágytam. Nem azt mondom, hát most is, hogyha most kopognának és vagy csörögne a telefon, és azt mondanák, hogy gyere, mert van egy szerep, tudom én, Londonban, vagy Los Angeles, persze, hogy megyek. Hát kérdés nélkül, ha fát kell eljátszani, akkor is ott vagyok. Hát ez volt az egyik olyan motiváció, kiszakadni. Kiszakadni abból a komfortzónából, amiben benne vagyok, mert az volt a tapasztalatom és a megélésem, hogy oké, én szeretem itt Vásárhelyen, de túl komfortos. Hogyha minden, ami nem Vásárhely, és minden, ami nem a színház, az bennem félelmet generál. Akkor volt az a felismerés, hogy aha, lehet félelmet érezni, az ott is fog maradni addig, amíg nem megyek szembe ezekkel az érzésekkel. És hogyha szembe megyek, akkor bele megyek nyakig, és aztán valami változni fog. Például ez egy nagyon hatalmas motivációm volt, hogy egy adott ponton, és még mai napig, ha magamba félelmet érzek valamivel, vagy valakivel szembe, azzal szembe szeretnék menni. Mert meg szeretném érteni, hogy én miért félek tőled. És hogyha elkezdünk erről beszélni, akkor valószínű az átalakul. Ilyen fantasztikus megélés volt a casting is, hogy kurvára féltem, de közben párosult azzal a gondolattal, hogy én ezt a félelmet meg fogom ugrani, és ez az enyém lesz a szerep, mert tudom, hogy mit szeretnék, és tudom, hogy miért szeretném. Miután ez tényleg ez így megtörtént, akkor az a negatív érzés, ez a félelem az így elpárolgott, és átalakult valamivé, aztán jött a következő helyzet, fel kell ülni a lóra, hogy félek. De attól még tudtam, hogy fel fogok ülni, hisz ez a feladatom, ezért vagyok ott, szóval szerintem az egész életünk egy ilyen örökös teszt. Az élet tesztel, hogy meg tudok-e lépni bizonyos dolgokat, vagy nem. Ha nem, akkor becsapja az ajtót. Lehet úgy is tovább menni, hogy azt mondom, hogy hát így jártam, és sajnálom magam, vagy pedig lehet úgy is ránézni, hogy oké, nem jött ez össze, mit tanít nekem? Aki ezt tanítja, akkor azzal megyek tovább.
Hogyan próbáltál ráérezni Hunyadi János karakterére? Hunyadi János ugye egy 15. századi figura, nem tudom mennyit tudunk róla, hogy emberileg milyen volt. A dicsőséges hadjáratait igen, hogy a törököt kiűzte, stb. Hogy képzelted, milyen legyen ez a Hunyadi?
Elképzeléseim nyilván voltak, konkrét megoldások nem. Nagyon sokat hallottam azt a rendezőktől, meg a producerektől, meg az írótól, hogy te vagy Hunyadi, látjuk benne, te vagy. És akkor így én örültem, hogy na hát milyen jó. Hogy akkor gyakorlatilag lehet, hogy semmit se kell csináljak, de jó. Csak hogy mivel én valahányszor belenéztem a tükörbe, én nem láttam semmi Hunyadit magamba. De úgy egyáltalán tényleg kételkedtem, hogy fú basszus, ez most komoly. Most biztos, hogy ez jó ötlet volt, vagy ott megingotta a bizalmam magam iránt. Hát elolvastam történelemkönyvekből, még a forgatás előtt, vagy a felkészülés, vagy a felkötözésem előtt elmentem a Vajdahunyadi várba, hogy nézzem meg, hogy ott tényleg milyen is a hangulat, az energia. Most is kiráz egy kicsit a hideg, hogyha arra gondolok, hogy ott lehet amiatt adódott hozzá ez a megélés, mert tudtam, hogy már az enyém akkora szerep. Ott volt, vagy érzékeltem egy ilyen valami szürreális, valami brutális, nem tudom mit, abba a várba. És csak annyit hallottam ott, mert azért ott kérdezősködtem az emberektől, voltak ilyen, nem idegenvezetők, de hogy ottani munkások, meg volt az múzeum, vagy nem tudom, hogy ki Hunyadi, és akkor mindig azt mondták, hogy hát Hunyadi a miénk, nyilván románok voltak, meg magukénak vallják. Volt, emlékszem, egy freskó, és kérdeztem, hogy az az eredeti, és akkor mondták, hogy nem, az eredetit elvitték Magyarországról, pedig az a miénk. Közben ilyen vicces is volt, de szomorú is, hogy van egy alak, miért kell azt mondani, hogy ő csak magyar vagy román? Nem lehet úgy ránézni, hogy ő a történelemnek egy közös alakja, aki megosztotta a népet, és mindenki úgy tudott ránézni, ahogy... Persze ez nem azt jelentette, hogy én most úgy mentem a forgatásra, hogy ezeknek a tudatában én most egy olyan Hunyadit fogok csinálni, hogy já, nem. De közben meg azáltal, hogy őt sem színpadon, sem filmben még nem mutatták be, azért társult az a gondolat. Miért? Azért, mert sokszor hallottam, hogy biztos ez nagy felelősség neked, hogy a te arcoddal fogják társítani. Oké, egyszer, ha meghallod, kétszer meghallod, de amikor már 11-ére ezt hallod, akkor már egy nyomásként nehezedett rám, hogy úristen, most tényleg az én arcommal fogják, hogy akkor én most valami nagyon nagy maradandót kell alkossak, mert nem szeretném azt, hogy majd az unokám azt mondja, hogy. És ott megint így kritizáltam magam. Elkezdődtek a felkészülési folyamatok. A kezdetekben egy kaszkadőrrel dolgoztam, ő építette fel az alapokat, és tényleg úgy kezdtük, mint egy óvodás. Hogy kell megfogni a kardot, hogy vágsz a karddal, és volt előttem egy hatalmas nagy tükör, én csak azt láttam, hogy a csávó nagyon profi, vágytam arra, hogy bárcsak én is úgy tudnék vívni, meg verekedni, ahogy ő. Eltelt egy-két hét, annyi idő elég volt ahhoz, hogy egy kicsit magabiztosabb legyek, vagy lássam azt, hogy kívülről, hogy áll ez az ember. És akkor csatlakozott a többi kaszkadőr, és amikor nyilván bejött még 40 tesztoszterontól átitatott ember, akkor így lelombozódtam, mert azt láttam, hogy hát ezek mindent is képviselnek. Ők a Hunyadik, nem én. És akkor visszaestem a nullára. És akkor onnan megint kezdtek felépíteni. Jó, nyilván ezt így nem volt kivimondva, hogy na, én most lenullázottam, de nekem a megélésem ez volt. Ez fokozatosan, jó, nyilván én kellettem hozzá, de kellettek hozzá azok az emberek, akik velem, meg nekem segítettek a felkészülés során. Ha ők nincsenek, és most nem csak a kaszkadőrökről beszélek, de lovasokról, rendezőkről, forgatókönyvírókról, mert ha forgatókönyv nincs, akkor csinálhattam volna, de az is kellett, hogy még jobban bele tudjak helyezkedni abba a világba. Az volt, hogy amikor megkezdődtek a forgatások, mi csata jelenettel kezdtünk. És azt úgy kell elképzelni, hogy kb. Egy ilyen 500 statiszta volt aznap, 150 kaszkadőr, ebből 50 lovas, vagy 100 ló ott is. Hogy az volt a megélésem, hogy amikor megjelentem a díszletbe, vagy egyáltalán a forgatás helyszínén, az emberek úgy néztek rám, elhittem azt, hogy én vagyok a vezér, hogy így felnéznek rám, és hogy így mindenki ismerni akar, és már ez is, ez az állapot adott egy olyan tartást, vagy egy olyan valamit nekem, ami így erősített. Nem beszélve arról, hogy most ha felvettem a jelmezt, már nem úgy mozogtam, mint Gellért, hiszen azokban a jelmezekben nem lehetett úgy mozogni, vagy akár a páncélba. Minimalizálva volt a mozgás, és már az is megformálta magának a karakternek az egyéniségét. Szóval szerintem nagyon-nagyon sok minden közre játszik abban, hogy most Hunyadi így néz ki. De igen, nehézségeim voltak az elején, mert nem volt konkrétum. Nagyon sok időt telt el, hogy jár ez az ember, hogy sétál ez az ember. Valamelyik színész kollégám, az én karakterem így fog sétálni, és néztem, hogy jó, de már tudod. Felvettem a páncélt, és akkor elkezdtem benne sétálni, és akkor volt egy ilyen, hogy ezen nem kell leakadjak, és nem kell ezen gondolkodjak. Ugyanúgy, ahogy azon sem kell gondolkodjak, hogy még reggel fiatal Hunyadi, délután idős Hunyadi, este nem tudom melyik korszakából veszük a jeleneteket, nem kell ezen gondolkodjak, mert ott vannak a rendezők, ott van a sminkes csapat, a Makeup Beauty, nekik az a feladatuk, hogy változtassák az arcomat, meg ráncok, meg minden, és ezek mind hozzáadnak. Gyakorlatilag az én feladatom az, hogy megvan a jelenet, belehelyezzem magam, átérezzem és csináljam. És onnantól kezdve így gyakorlatilag így ilyen közös munkával így virágzott az egész.
Hát a belsőket csak te kellett kialakítsad, hogy milyen a fiatal Hunyadi, milyen a később is, milyen az idős Hunyadi. Tehát az csak belülről kell sugározni.
Igen, viszont ilyen téren a forgatókönyv sokat ad a belsőhöz, mert a forgatókönyv megteremti a kontextust, megteremti a karakterek közötti kapcsolatot. Gyakorlatilag a kapcsolati hálózati rendszer az ott letisztul, és nyilván a belső, most nem csak a Hunyadiról, de bármilyen milyen szerepről beszélek, azt én adom hozzá, én, hogy élem meg azt a helyzetet, milyen olyan ismerős megéléseim volt, akár a múltban, akár színpadon, akár bárhol, amiket fel tudok majd használni a szerephez. Igen, azt én adtam hozzá, de hogy ezzel együtt az egész megteremtődött.
Teremtettél te egy Hunyadit, mert ezen gondolkodom, most nyilván nem ment még le végig a sorozat, úgyhogy nem tudjuk, mi lesz időskorában, viszont a fiatalt azt már láttuk, hogy sármos, a nők szeretik, de mindvégig viszont nagyon igazságszerető Hunyadinak tűnik. Ezt így építgetted azért? Vagy te láttad, hogy fog ez visszajönni a kamerában?
Ez nagyon nehéz volt, és ezt Lacival, Mátrai Laci kollégámmal sokszor beszéltük, hogy mivel nem lineárisan haladunk, ezért nagyon nehéz az, hogy ugrálunk, és vajon ez hogy is fog összeállni. Közben a vágószobában már vágták az epizódokat. Nekem is egyszer-egyszer nagy meglepetés volt, amikor azt mondták, hogy nézzük meg a nyilván félkész verziókat. Akkor így néztem, hogy wow, összeáll a szál. A puzzle darabkák így összeérnek, és találnak, és működik. És az már egy full biztonságot adott. De hogyha most így nagyon le kéne bontsam, hogy ez hogy is történt, hát valószínű úgy, hogy minden jelenetnek megvolt a maga érzelemvilága, és én ahhoz az érzelemhez kapcsolódtam, mert ha Hunyadit veszem alapul, szerintem az ő egyik érzelemcsomaga az a dű és a fájdalom. Ez a bosszúból ered, az, hogy gyerekkorában akár megölték a családját, egyedül maradt, és nem tudta kifejezni azt, ami benne van, és ez a bosszú, ez végig vele van. És oké, hogy nyilván bebekúszik, meg bebeúsznak ilyen érzékibb részek, hisz azt gondolom, hogy az emberek középkorban is ugyanazok voltak, mint ma. Csak más volt a kontextus, más volt a társadalmi helyzet. Itt, ha kimegyek az utcára, nem szúrnak le, akkor lehet, hogy leszúrtak volna. De ugyanazokat az érzéseket és állapotokat érezték, mint mi. Dű, félelem, fájdalom, öröm, szeretet, bosszú. Ezek alap dolgok. Ezekhez tudtam kapcsolódni, mert ezek voltak azok, amik ismerősek. A forgatókönyv nagyon jó. Ezt úgy mondom, hogy ez, amit most a nézők látnak, ez nem ez az első forgatókönyv, ez fokozatosan mindig változott. Nekem nem ez volt a kedvenc forgatókönyvem, de itt én színész vagyok, és én nem azért szerződtem, hogy én erről beszéljek, de az, ami van színészvezetés szempontjából, vagy egyáltalán a rendezők, ahogyan vezették a színészeket, rendező hozzáállása is kellett, de ugyanakkor kellettek az írók és a forgatókönyvíróknak a csapata, vagy egyáltalán az, amit megteremtettek. Mert ezektől lett egész a történet. Ezektől lett az, hogy most Hunyadi még a fiatal korában, igen, megvan a sármos és a szabadság érzés, és hogy neki mindent lehet. Nekem is jó volt látni akár az este, a hetes epizódot, hogy azt láttam, és én csináltam, és tudom, hogy mi a történet, és tudom, hogy mi fog történni. történni. Nagyon jó volt kívülről úgy magamra nézni, hogy azt láttam az arcán, hogy fú, egy megtört embert látok. Itt valami nagyon megváltozik, és én ott helyben, hogyha a forgatáson ez nekem nem is volt így megfogalmazódva, hogy megtört ember, mert nem mondták meg, hogy itt most te az arcodon ezt lássam, hogy megtört ember. Hogy kell megtört embert játszani? Mondd el, nem tudom. Oké, akkor megcsinálom, de hogy így ez nem volt így kimondva. Ilyenkor tényleg melegséggel tölt el, és így melenget így a lelkem, hogy és nem csak Hunyadi, hanem így a karaktereknél látszik az a fejlődés, és látszanak az időbeni ugrások, és hogy így halad a történet, és már semmi se lesz az, ami volt.
Egyébként ki foglalkozott, mert mondtad, hogy foglalkoztak veled. Milyen csapat foglalkozott? Gondolom, ugye volt a felkészítés, a lovaglás, a vívás, a harcművészet, stb. És még mi?
Hát a színészek közül én voltam az első, aki elkezdte ezt az előkészületet. Ez most nem csak a fizikális előkészületet jelentette, hanem azt is, hogy volt egy magyarországi, egy pesti színésznő, akit felkértek, hogy segítsen nekem akár kamera előtt jelenetekkel dolgozni. Hát vele nagyon sokat dolgoztunk. Igazából ez egy nagy játék volt, amit én akkor nem tudtam játéknak megélni, mert ott is megvolt ez a megfelelés, vagy az, hogy jaj, vajon most mit gondol Adri rólam. Mert ez volt a tapasztalatom a színházban, hogy a kollégák minősítenek. Amikor én csinálok valamit, mindig minősítést láttam, vagy rendezők, vagy színészek arcán, és ezt vittem Magyarországra is. És ez volt a jó, amikor ezt el tudtam hagyni, és elengedtem azt, hogy bárki bármit gondolhat rólam, én a dolgomat végzem. Ez a felkészítés alatt kamera előtt volt lehetőségem dolgozni, elkezdődtek az idegen nyelveknek a előkészületei, dialect coachokkal, de volt olyan, amiben mélyebben is belementünk. Ilyen volt például az olasz. Közben párhuzamosan mentek a make-up beauty teammel a munka, hogy fog kinézni a fiatal Hunyadi, hogy néz ki a középkorú, hogy néz ki az idős. Ezek is ilyen napi 10 órákat ültünk a sminkszékbe, és dolgoztak rajtunk, ami nekünk unalmas volt, mert ültünk, meg nem tudom, de hogy közben ezek arra is jók voltak véleményem szerint, hogy nem csak egyedül voltam, több színész is ott volt. Én ismeretlennek oda csöppentem, engem nem ismert senki, nyilván kíváncsiak voltak rám, nyilván én is kíváncsi voltam a kollégákra, hogy ki kicsoda a magánéletben, ki milyen ember, ki hogy áll hozzá ehhez a dolgokhoz, úgyhogy plusz ott volt a rendezőgárda. Hát egy intenzív időszak volt. Tényes való, hogy ebből az időszakból is, ami a legfajsúlyosabb, az a kaszkadőrökkel való meló, mert a Hunyadit nem tudtuk volna bemutatni úgy, hogy a csatatéren volt igazán jelen, igazán otthon, nem pedig a politikában. Ő utálta a politikát, függetlenül, hogy most kormányzó lett vagy nem, de hogy ő nem ott érezte magát otthon. De hogyha ezt nem tudtuk volna visszaadni a képernyőn keresztül, akkor hát az egész ment volna a levesbe. Vagy akkor lehet, hogy valami másra éleződött volna ki. Az, hogy a csata jelenetekben hogyan fogom tudni megmutatni, az az egyik legértékesebb pillanata az egész sztorinak. Úgy visszaadni a középkornak azt a világát, hogy az tényleg a lehető leghitelesebb legyen. Persze ez olyan, hogy így sokszor a csata jelenetek között így eszembe jutott, hogy úristen, hogyha most itt lenne Hunyadi, vagy itt lenne valamelyik középkori katona, hogy lehet, hogy szembe röhögnének, vagy hogy így néznék, hogy oké, hogy a képen, amit lát a néző, az nagyon valid. De az, ahogyan csináltuk, meg ahogyan fölvettük, azért, ha alávágtam volna egy Benny Hill show zenét, akkor valószínű más feelingje lenne az egész történetnek.
Hogy kell páncélban csata jelenetet alakítani? Tegnap volt pont ez a Várnai csata, ami az egész film szinte csak csata volt, és hadakozás, és üsdvágd, tényleg üsdvágd. A páncélban mozogni kell, ott vannak a szerencsétlen lovak, nagy zűrzavart kell kelteni. Ilyenkor is kell valahogyan alakítani?
Volt egy olyan próbám fiúkkal, hogy azt néztük, hogy lóháton vagyok, és nyilván körém rendeződött egy koreográfia, egy jelenet. Az volt a feladat, hogy miután levágtam pár embert jobb és bal oldalamon, utána jelet adok a lónak, és a ló a hátsó két lábával felrúg, vagy két embert. Megmutatták nyilván, hogy mi ennek a menete, hogyan kell, és felültem a lóra, és nem ment. Féltem. Egyszerűen nem éreztem komfortosan magam. Nyilván nem volt rajtam páncél sem. Voltak rajtam protektorok, meg minden, hogyha netán lecsúszom a lóról, bár ilyen nem volt, hogy ne üssem meg magam, de hogy egyszerűen nem. Kezdtem ott is agyalni, hogy miért nem megy, miért nem megy, miért nem megy, itt vannak, húzom az idejüket a fiúknak, nem megy. És akkor egy adott ponton így realizáltam, hogy de ne magyarázz túl, ne pörög túl, csináld meg, gyere be Hunyadiból, mintha most te forgatnánk. És akkor emlékszem, hogy mondtam Farkas Balázsnak, hogy figyelj, kimegyek, most mondom, fog menni, most visszajövök Hunyadiból. Azt, hogy gyere vissza Hunyadiból, engem nem érdekel. És akkor bementünk és megcsináltuk. És figyeltem azt, hogy mivel volt másabb. Például emlékszem, hogy ilyen csata jeleneteknél nyilván az idő az nagyon, egy nagyon fontos momentuma a forgatásnak. Főleg azért, mert ez egy komplex jelenet. Ez nem az, hogy egy szobában két szereplő van, és elmondják a szöveget, és aztán max változtatunk rajta, hanem itt olyan, mint egy órapontos mű. Mint ha fogaskerekeken menne az egész. Ha valaki hibázik, akkor megy az egészbe a leves. Itt arra nincs idő, hogy túlagyalt, csináld meg. És például emlékszem, hogy alapvetően a páncél, most így arra utalva, az egy könnyű ötvezet volt. Hát műanyag, de egy ilyen törésálló ötvezet, az nem volt nehéz. Egy ilyen maximum 7-8 kiló, talán 10. A ruha viszont, ami alatt a páncél alatt ugyanúgy fel kellett venni a hiteles, idézőjelesen hiteles ruhát, ami a gambezon, a kabát, a nadrág, a láncing, meg minden, ami a jelmeznek a részét képezte, az viszont, ha beleizzadtál, az volt olyan, hogy 20-30 kilót a nap végére azért már mindenhol nyomott a válladat, sőt, amikor levettük ezeket a páncélokat, hát azért voltak égési sérülések a testen, már mint a surlódástól, most a várnai csata. Nekem az szörnyű volt. Szörnyű és szép közben, gyönyörű. De az, amikor reggel 7-kor bemész a díszletbe, és 7 óra 5 perckor csöpöksz már a víztől, mert ugye esőgépekkel dolgoztunk, és nem az van, hogy gyorsan szárítkozzunk meg, és átöltözik a színész, mert tudod, hogy ez egy ték, és ma még lesz legalább 250. Nem volt kényelmes egyáltalán. Azért imádkoztam akkor, hogy ne kelljen vécére menjek. Mert minimum fél óra volt, amíg rámadták azt a páncélt, és hogyha engem elkapott volna egy hasmars, és most azért fogalmazok így, mert tényleg ezt gondolom, akkor ott nem lett volna idő arra, hogy gyertek, szedjétek le rólam ezt a páncélt, mert én el kell... Nem. Ebbe is belegondoltam a forgatáson, hogy annak idején a csatába elmentek, beleszarhattak csata közbe, meg belehugyozhattak abba a ruhába, a páncélba, mert nem volt más választásuk, ott az életben maradás volt a cél. Szóval ilyen értelemben mi nagyon kis pályások voltunk, és oké, mert meg tudjuk mutatni a kamerán keresztül az, hogy mi is történt. Közben ennek a páncél, ennek a ruházatnak a súlyától tényleg olyan, mintha az ember elveszíti a totális mozgás képességét, de ezáltal, hogy elveszíti azt a mozgástartományt, az teremti meg magát az állapotot. És lehet, hogy normálisan egy hatalmasat tudnál vágni a kezeddel, de pont esetlenül jön ki az a vágás, de attól fog megszületni, mert látszik, hogy a másik akart valamit, de nem tud, hisz korlátozza az egész ruházat. Maga volt tényleg a pokol, de ez egyik legszebb része volt a forgatásnak, az egyik kedvenc, úgyhogy utáltam. Ott helyben utáltam ott lenni, elázni. Ha most azt mondanák, gyere menjünk és vegyünk fel egy csata jelenetet esőgépbe, azt mondanám, oké, menjünk, csináljuk meg.
Mindezek közben, forgatás közben valahonnan érkezik visszajelzés? Érkezett számodra, hogy jól csinálod?
Volt egy olyan része a forgatásnak, hogy nem jött visszajelzés az elején. És ez azért volt nekem nehéz, mert én akkor még kritizáltam magam. És azt hittem, hogy azért nem mondanak semmit, mert nem jó. Akkor volt az, hogy kértem, hogy adjanak visszajelzést a rendezők, producerek, és akkor tök pozitívan mindenki mondta, hogy ez nagyon jó, amit csinálsz. Hogy azért nem mondunk semmit, mert láttuk, hogy megvan a flow, és hogy menj ezzel. Ha valami nincs, akkor hidd el, hogy szólunk, de nem azért van az, hogy nem mondunk semmit, mert rossz. Azért van, mert nem akarunk kibillenteni, és egy nyugtató állapot volt. Természetesen egy adott ponton már nem vártam, hogy mondják, hanem én kértem a visszajelzést. Mert azért voltak olyan nehezebb napok, amikor szükségem lett volna, és nyilván nem mondták, de akkor kértem, hogy kérek visszajelzést, mert nekem az segít és megerősít ahhoz, hogy holnap újra jöhessek, és holnap ismét tudjam csinálni azt, amit.
Kap hideget, meleget is a film, nagy port kavar mindenféle szempontból. Te hogyan tudod a szíveden viselni a film sorsát? Vagy hogyan figyeled azt, hogy milyen visszajelzések vannak? Mi az, amit skippelsz, mert tudod, hogy elszállt, vagy nem helyén való, és mi az, amit meg tudsz szívlelni?
8-án volt a premier, és 9-én reggel az fogadott, hogy rengeteg cikk, bulvár, sajtó lehozott hideget, meleget. Nem csak a sorozatról, hanem rólam is. A személyemről. Hát ez felkavart, mert erre azért nem számított, vagy számítottam, de nem gondoltam, hogy ez ilyen gyorsan, egy nap se telik el, és már ez fogad reggel. Emlékszem, hogy felmentem a Facebookra, és ott is rengeteg mindenhonnan a hunyadi, és megnyitottam az egyik komment szekciót. 3 vagy 4 kommentet olvastam el, és ott abba is hagytam, és kiléptem a Facebookról, mert felkavart. Azért kavart fel, mert azt láttam, azt hallottam, hogy sokan úgy minősítik és véleményezik a sorozatot, hogy igazából nem is a sorozatról magáról beszélnek, hanem sokkal inkább az érzékelődik, és azt hallom ki a sorok közül, hogy érdekek meg nézetek ütköznek. Ez volt az egyik, és azt mondtam, hogy itt leállok, ezt nem fogom csinálni, mert ez lehangoló. Aznap este megjelent egy kritika, amit úgy voltam, hogy megnézek, mert ez a YouTube-on volt. És tök jó volt. Néztem, tök jókat mondott, és az utolsó pár percben rólam beszélt, és hát nagyon lehúzták azt, hogy milyen a Hunyadi. Ez annyira felkavart, hogy nem tudtam este elaludni. Akkor ott volt egy ilyen fogadalom, hogy jó, én ilyet többet, ezeket többet nem nézem, mert nem szeretném felülírni azt az érzést, ami nekem a Hunyadit jelenti, mert bárhogy nézzük, ebbe már nagyon-nagyon sok éven benne van, és nekem igenis értékes az, függetlenül, hogy ki pró-kontrát ír. Azt látom, hogy nyilván lehet fogást találni mindenen. Hallom, hogy ezt így is lehetett volna, ezt úgy is lehetett volna, de én sokkal inkább az az ember vagyok. Természetesen tudnék én most véleményezni bármit. De még a véleményem előtt engedjem meg magamnak, hogy ha valamit akarok véleményezni, akkor még ne tegyem, hanem csak nézzem meg, hogy mit látok. Most tegyük fel, itt van ez a virágcsokor. Most ezt lehetne minősíteni, hogy ebben még lehetett volna tenni egy ilyen növényt, miért így van fordítva, miért nem fordították másképp, mert ez így sokkal szebb. Persze, szebb. De az azért lett ilyen, mert az, aki ezt a csokrot, vagy ezt a kis virággal cserepet csinálta, ő így képzelte el. 1 millió variációja lehetne, de ez így lett megmutatva. Ilyen értelemben Hunyadinál is többféleképpen, 1000-1 millió féleképpen lehetett volna csinálni. De azért lett ilyen, mert az a pár ember, nevezzük őket rendezőnek, producereknek, úgy döntöttek, hogy ők ezt a verziót válasszák ki, és ezt fogják odaadni a nézőknek. Az, hogy most miért nem ilyen lett, vagy miért döntöttek így, vagy úgy, hát azt kérdezzék őket. Én sokkal inkább szeretem megfigyelni a dolgokat, és elfogadni olyannak, amilyen. Most véleményezhetünk, de nem jutunk sokkal tovább. Maximum valami feszültséget, vagy valamit tudunk generálni az éterben, ami elindít majd egy beszélgetést. Igyekszem ezektől mentesíteni magam. Nyilván a kritikákból nagyon sokat lehet tanulni, de szerintem azok a szakmai kritikák, és nem pedig a személyes véleményezések.
Te most már irányt váltottál, és a film felé irányulsz. Ez egy nagyon erős indítás volt. Fennáll-e a veszélye, hogy egy skatujába kerültél? Hogy látod, ki kell ebből mászni, vagy szabad a pálya ezek után?
Hát azt látom, hogy kapok ezáltal egy skatuját. Ez most kb. Ez pont olyan, hogy a Hunyadi sztárja. Ez is egy skatuja, sztár címkével megillettek és rámakasztották. Ez is egy ugyanolyan, hogy oké, hát most ez van. Én most ezzel kell-e kezdenem valamit, vagy nem, akarva akaratlanul, ezt én vállaltam el, én döntöttem úgy, hogy ezt meg fogom csinálni. Ami ezzel jön, akkor majd megyek ezzel, hogyha most beskatujáznak a Hunyadival, hát minden okuk megvan rá, hiszen én játszom a Hunyadit. Remélem, hogy majd, hogyha jönnek szerepek, más lehetőségek, akkor lesz alkalma, meg lehetőségem ezt felülírni. Ettől nincsen bennem félelem, hogy úristen, mi lesz majd, hogyha. ha ez lesz, akkor ez lesz, ezzel megyek. Ha nem ez lesz, akkor nem. Ez egy lehetőség volt. Ma már elgondolkodok azon, hogy tök érdekes, hogy megkaptam ezt a szerepet. Miért kaptam? Miért jött be az életembe ez a karakter, ez a személy? Mit tanít nekem? Vagy mit tanított nekem? Én nagyon pozitívan állok hozzá, és azt gondolom, hogy ha majd jönnek új lehetőségek, akkor megteszek mindent, hogy azokban a lehetőségekben is meg tudjam élni azt a szabadságot, mint amit a Hunyadi alatt sikerült megélnem, és emelt fővel tudok tovább menni majd a következő szerepig.